Kedves hallgatók, Baján sétálva a Szent Péter és Szent Pál templomba, nyitva találtuk az ajtót, bejöttünk, és miközben csodáltuk a templomot, gyönyörű szép orgona muzsikára figyeltünk fel. És abban a szerencsében részesültünk, hogy sikerült megszólítani, aki az orgonán játszott, akit meg is kérek arra, hogy mutatkozzon be.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Én Kosóczki Tamás orgonaművész vagyok, aki a Bajai Belvárosi Templomnak a kántori szolgálatát ellátja jelenleg, illetve a templom kórusát is én vezetem.
Nagyon szép futamokat hallottunk. Ahhoz, hogy valaki így játszon, szerintem nagyon sokat kell tanulni, nagyon sokat kell gyakorolni. Hogyan jutott el odáig, hogy orgona művész lehessen?
Az első szándékom nekem pusztán csak az volt az elején tanulmányaim kezdetén, hogy csak egy éneket tudjak eljátszani, majd a későbbiek folyamán azt szerettem volna, hogy több éneket tudjak. Aztán kántor szerettem volna lenni, és időközben jött az a lehetőség, ahogy egyre inkább szorgalmasan gyakoroltam, hogy felsőfokú tanulmányokat is végezhettem ezen a téren. Így orgonaművész tanári diplomát szereztem, majd a későbbiek folyamán ezt tettem teljesen egy doktori fokozattal is, amit orgonatervezési tevékenységekről írtam.
Honnan jött az orgona szeretete? Amikor gyerek volt, akkor...
Gyermekkoromban itt minisztráltam a belvárosi templomban, és mindig csodálattal hallgattam, hogy milyen szépen szól az orgona. De én nem tanultam akkor még zenét, és gondolkodtam, hogy milyen jó lenne, ha én is tudnék játszani, de hát ehhez rengeteget kell gyakorolni. És hát az Úristen megadta azt a gondviselést is, mondhatjuk, hogy olyan emberekhez vezetett, akiken keresztül tényleg el tudtam kezdeni a tanulmányaimat.
Ez a technikai oldala. Lelkileg is megérintette az orgona muzsika? Én legalábbis úgy érzem, hogy magasba emeli az embernek a lelkét.
Azzal, hogy én 6 éves koromtól fogva minisztráltam a belvárosi templomban, azzal mondhatjuk, hogy megpecsételődött a sorsom, hiszen itt a templomban igen sok szentmisén részt vettem a felolvasásban. Aztán hát később ugye jött az orgona, és akkor innentől fogva a zene lett az, ami a szolgálatomnak a részét képzi mind a mai napig. Azt gondolom, hogy elsősorban az nagyon fontos, bármi nemű muzsikáról van szó, ami templomban, a szentmise áldozat közben szólal meg, vagy bármi nemű egyéb zenei tevékenységről, hogy egy áldozathoz visszük az Úristen elé, és egy áldozathoz nem viszünk silány dolgot, hanem csak minőségi zenét. Éppen ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tényleg mindig a legjobbat, a legtökéletesebbet, amit a legtöbbet kigyakoroltunk, azt szólaltassuk meg, és nyilván fontos az is, hogy meglegyen a megfelelő kritikai oldala is a dolognak, hiszen nyilván, hogyha egy éneknek nem jó a prozódiája, akkor az nem alkalmas a szentmise áldozatban való megszólaltatásra, még akkor sem, ha bármennyire szeretik is azt esetleg többen hallgatni, annak egy más teret kell találni, viszont a szentmisén olyan csodálatos dallamok, illetve elsősorban talán onnan kellene kiindulni, hogy a misekönyvben található introitus, mint kezdőének, offertórium, felajánlásének és kommunió, áldozási ének van, és ez minden templom, minden misekönyvében olvasható, hogy ezeknek, hogyha énekes formátumban való megszólalatására lehetőség nyílik, azzal mindenki lelkileg gazdagodni tud. Az elmúlt években ezért is vezettük be az Éneklőegyház énekeskönyvnek a gyönyörű szép dallamait itt a belvárosi templomban, azért, hogy minél szebb és minél magasztosabb legyen az ének, amit a közösség énekel az Úristen dicséretére. Azt gondolom, hogy minden zene, minden muzsika feltölti azt, aki hallgatja, hiszen nyilván azért szól, és ezt mondhatjuk tényleg minden igényes lélekemelő zenére, legyen az akár világi műfaj, zongora muzsika például, hogy az ember tényleg jól érezze magát, bizonyos szempontból mondhatjuk azt is, hogy talán szórakozzon. A templomban viszont az a muzsika, ami megszólal, aminek meg kell szólalnia, vagy ami megszólalhat, talán így is fogalmazhatunk, annak az nagyon fontos fokmérője, jó Istenhez emelje a lelket. Ezt nyilván két irányból lehet megközelíteni, lehet a szöveges, énekes formában, ahogy a kórus szólaltatja meg csodálatos kórusművekkel, valamint lehet akkor talán inkább kiegészítjük három irányból, hiszen a népénekeknek, vagy az introitusoknak, kommunióknak és egyéb zenei, azt gondolom, a csodáknak a világával. És a harmadik pedig a hangszeres muzsika, amely gyakran talán nem tűnik olyan szintű értéknek, hogy hát a szentmisének vége. Jól van, játszott valamit az organista magának, mi most már kimegyünk innét. Itt a belvárosi templomban lassan 17 éve, mióta én vagyok a kántor, minden szentmisének a hirdetésének az utolsó momentum az, hogy a plébánosra kihirdeti, hogy a szentmise záró éneke után az orgonazenei áhítatban, és akkor pont itt megszólal egy szerzőnek és egy műnek a felkonferálása, amely nyilván arra hívja a híveket, hogy maradjunk itt, és a Szent Háromság vasárnapján megszólal Johann Sebastian Bachnak a csodálatos Szent Háromság fúgája, pünkösd vasárnap Bachnak a Jöjj Szentlélek Úristen korál fantáziája, egy böjti időszakban akár egy Keresztfához megyek című fúga, például Schmidhauer Lajos tollából, karácsonykor egy Noel. Az a szentmise végén, mint zenei meditáció, mint egy imádságra hívás is jelen tud lenni, hiszen véget ért maga a szentmise, és utána nyilván van, akinek sietnie kell, mert hát ugye azért az a csirkepörkölt, az nem készül el, hogyha a háziasszony azonnal nem indul el az áldás után, de vannak sokan, akik szívesen itt maradnak, és azt mondják, hogy belefér nekik még az, hogy meghallgassanak egy 5-10 perces zenei imádságot, amely alatt ők nyilván tudnak akár a saját szavaikkal is a szentmise hivatalos imádságai után még imádkozni, és lelkileg töltődni.
Milyen művészként játszani azokat, amiket gyerekkorában olyan áhítattal hallgatott?
Nyilvánvaló, hogy amikor az ember eljut addig, hogy saját maga meg tud szólaltatni egy darabot, amikor az énekkarral meg tudunk tanulni egy olyan kompozíciót, amire nézzük, hogy hú, hát ez nehéz. Nem egyedül vezetem a kórust, hanem dr. Petz Gábor karnagy úr segítségével ketten vezetjük, és nagyon nagy öröm mind a kettőnk számára, amikor egy-egy darab meg tud születni, hogy hát bizony ez mennyire csodálatos. Mi is nyilván ezeket hallottuk, ismertük korábban, akár más kórusok előadásában, vagy akár tényleg élőben is hallottuk, és hát ez mindig egy lelki élmény.
Mennyire munka és mennyire élmény is ez ugyanakkor?
Hát azért azt kell, hogy mondjam, hogy alapvetően mindennemű magas színvonalú zenei tevékenység az igen komoly munka, igen komoly koncentráció. Számomra az egy ilyen meghatározó élmény maradt, amikor Julius Reipke C-moll szonátáját gyakoroltam és tanultam, az a 94. Zsoltárnak a dallamára szól, és a végén egy igen tüzes fúga van, ami ott az úr haragjáról és sok minden egyéb lelki folyamatnak a zenei aspektusát mutatja be. Bizony, mikor én azt tanultam, akkor volt, hogy úgy keltem fel az orgonap attól, hogy összeroskodok, hiszen annyira komoly fizikai terhelést is jelent mondjuk egy ilyen kompozíciónak a megszólaltatása. Nyilván vannak könnyebb darabok, azért nem minden műre igaz ez, de vannak olyan embert próbáló kompozíciók, ahol az ember amellett, hogy figyel a zenére, figyel a zenei mondani valóra, figyel arra, hogy milyen módon tudja a saját gondolkodásmódjával, a saját érzéseivel teltebbé és megformáltabbá tenni azt az előadást. Amellett van ez a komoly dolog is, hogy hát bizony ez azért megterhelő.
Nyilván egy darabnak az eljátszása sok-sok kötöttséggel jár. Mennyibe lehet belevinni a saját lelkületet a játékba? Mennyi szabad tér van erre?
Ha van egy szép barokk szekrényünk, akkor a csillagcsavart nyilván nem fogjuk belecsavarni sehova, hiszen az nagyon csúnyán mutatna, bármennyire is praktikus lehetne felakasztani rá egy kabátot. Na most egy barokk zenemű, egy romantikus zenemű, egy gyakorlatilag akármilyen kompozíciónál tudni kell, mi az a stílus és mi az a környezet, ahova való. Tehát nagyon szűk az a határmesdje, amin belül tudunk mozogni, azért, hogy az ember a stílus ismeret szempontjából is megfelelőképpen formálja meg a darabot, és a saját érzéseit, gondolatait is a zeneműbe meg tudja formálni. De hát azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy meglegyen az egyensúlya. És nyilvánvaló, hogy ezért kell keserves munkával tanulni, de a tanulásnak nyilván az az eredménye, hogy az áldozat, maga a zene, mint a szentmisén megszólaló áldozat, az Úristenhez nyilván minél kedvesebb lesz, hiszen minél több energiát, minél több időt száll az ember, minél több elmélyülést tud megfogalmazni a saját zenéjével, amit az Úristennek szán, annál nyilván magának az áldozatnak is az értéke nagyobb lesz. Személyes emlékem, amikor kántorképzős voltam, és itt gyakoroltam a belvárosi templomban, sőt nem csak gyakoroltam, hanem mikor muszáj is volt gyakorolnom, mert egy eléggé furcsa helyzet állt elő, hogy a kántor úr 3 nappal a felmondásának a napja előtt jelentette be, hogy ő most így akkor megy. És hát a plébános probléma volt, hogy most akkor ki lesz a kántor. És mondtam meg, hát a gondolj, ne eljátszom az énekeket. Az a nyár alatt sok-sok órát töltöttem itt, rengeteg éneket megtanultam, amivel következő év szeptemberétől akár képesítő vizsgát is tehettem volna, hiszen megvolt a teljes repertoár, amire szükség volt, hiszen az ember nyilván sok-sok órát töltött itt azzal, hogy megtanulja az énekeket, hogy minél szebb legyen a hívek az énekének a kísérete. A pécsi kántorképzőre kaptam felkérést, hogy tanfolyamon tanítsam a növendékeket. Bizony látom, hogy azért igen kemény feladat nekik a daraboknak a megszólaltatása. Most itt természetesen énekeket értünk, hiszen meg kell tanulni, órákat rá kell bizony szánni, és nem fél órát, negyed órát, hanem bizony gyakran napi több órát.
Milyen a kántor szemszögéből nézve, hogy a hívek hol lassabban, hol gyorsabban énekelnek? Tehát a ritmus nem mindig találkozik.
A kántor mondhatjuk olyan, mint egy pásztor. Ugye énekvezető igazából maga az elnevezés is erre utal. Vezeti a népnek az énekét, és a vezetés mellett kíséri is ugye a hangszerével, az orgonával. Azt gondolom, hogy az orgonazenének és a kíséretnek is nagyon markáns és fontos szerepe van. Fontos, hogy orgona rögtönzésekkel, hogyha van lehetősége a zenésznek, zeneművésznek szebbé tenni a liturgiát, akkor az ének hangulatának megfelelő ünnepélyes bevezetővel, akár egy nagy ünnepi szentmise elején, egy hétköznapi mise esetén esetleg kicsit visszafogottabb orgona hanggal egy áldozásnál elmélyült már a szent áldozás pillanatára vágyakozó, lelkülethez kapcsolódó muzsika szólaljon meg, valamint áldozás végén pedig egy olyan meditatív zenei anyag, ami alatt saját szavaikkal vagy előre megért imádságokkal tudnak a Jóistenhez fordulni a hívek. Ez talán a legnehezebb és de ugyanakkor a legszebb műfaja az egyházzenei tevékenységnek, hiszen ezek azok a belső érzések, amik az áldozás elejé vagy áldozás végi rövid improvizációban meg tudnak szólalni, ezek gyakorlatilag tényleg a legszemélyesebb zenei imádságok, amiknek nyilván megvan az a lehetősége, hogy akár improvizatíve születnek, de hát van, amikor esetleg felvételre is kerülnek, egy barátom kérte, hogy rögzítsek ilyeneket, a YouTube csatornában is található néhány ilyen szentmisén készült felvétel.
Van-e olyan miseénekek közül, ami különösen közel áll a szívéhez, mert hogy annyira szép?
Azt talán a legörömtelibb, amikor az énekelt muzsika a szentmisének a textusaihoz annyira kapcsolódik, hogy a híveknek még egy énekes lelki töltődést is tud adni, amikor az ember érzi azt, hogy mennyire a Jóistenhez tudja emelni a híveket, amikor hallom, hogy lelkesen éneklik. A szentmise teljességéhez azt gondolom, hogy ugyanúgy hozzátartoznak a szép és igényes zenei anyagok, mint a lélekben emelő prédikáció, illetve szentírási szövegek, illetve hát nyilván legfőképp a szentmise áldozat.
Gondolom, előfordul az is, hogy a mise végén, vagy valahol, ahol találkozik egy-két hívővel, megköszönik, elmondják azt, hogy mennyire megérintette őket a zene. Van visszajelzés?
Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy van, és szoktak jönni, és megköszönik, hogy hó, hát ez milyen csodálatos volt.
A beszélgetés elején említette, hogy nem csak itt lehet hallani.
Nagyon sok felé adtam hangversenyeket Magyarországon is, külföldön is. Legutóbbi különös szép élmény volt tavaly Svájcban. Adtam egy orgona hangversenyt, ahol magyar műsort kértek, és ott Kovács Szilárd barátomnak, a Pécsi Bazilika zeneigazgatójának játszottam egy darabját, az Imádlak Nagy Istenség című népéneknek a dallamára. De Magyarországon is öröm volt, hogy játszottam Kalocsai Főszékes Egyházban, Mátyás templomban, a Művészetek Palotájában, ahol a doktori hangversenyemet adhattam. És hát a bajai közönségnek is, hiszen itt 23 éve szerkeztem a Belvárosi Orgonesték koncertsorozatot, ahol Magyarország jelentős orgonaművésze és külföldi vendégművészek is szerepeltek már nagy sikerrel.
Akkor boldog ember, ugye?
Azt kell, hogy mondjam, hogy amikor az ember az Úristent dicsérheti, és ezt sok rétűen teheti, akár a tanításban, akár magában a egyházi liturgikus szolgálatban, akár az életben, hiszen nyilván az embernek van egy magánélete is, amelyben nyilván példát kell mutatnia, hogyha ebben az ember minden igyekszik a tökéletesség felé. Nyilván tökéletességhez nem lehet soha eljutni, mert az maga Jóisten, de azt gondolom, hogy mindenféleképpen törekedni kell az embernek arra, hogy afelé jusson. Hát, kinek jobban sikerül, kinek kevésbé, nekem lehet, hogy kevésbé, vagy talán jobban, nem tudom, de igyekszem.
Felmerült-e annak idején a papság gondolata?
Volt olyan időszak, hogy azt gondoltam, hogy esetleg a papság is az életemnek a része, de Jóisten más utat mutatott, és nyilván ez nem volt véletlen.
Mert hogy nős lett, igaz?
Igen, igen. Két kislányom van, és hát a harmadik gyermekünk hamarosan várható, hogy megszületik.
A párválasztásban szerepet játszott a vallásossága, a hite?
Nagyon fontos volt számomra, hogy római katolikus hívő társam legyen. Gondolom, hogy mindkét szülő részéről fontos az, hogy a hitet a gyerekeknek együtt átadják, hiszen sokkal nehezebb akár egy olyan házasságban átadni, ahol mondjuk az egyik fél kevésbé hisz, vagy akár nehogy Isten nem is hisz a Jóistenben. Hála Istennek megadta Jóisten nekem azt, hogy olyan drága feleségem van, akivel hívő keresztény családként élhetünk. És mindenért a Jóistennek nagy hálával tartozom.
Kedves hallgatók, dr. Kossuczki Tamás kántorral, orgonaművésszel Kerek József beszélgetett.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
hangja. Egészségtrend. Egészségi állapotok és étrendkiegészítő javaslatok. Dr. Sárkány Ferenc gyógyszerész műsora.